terveik szerint hány százalékkal, illetve hány forinttal emelik meg az előfizetési díjat?
A posta tervei szerint attól függően, hogy főállomásról vagy ikerállomásról van szó, 100, illetve 80 forint lesz az alapdíja az állomásoknak.
Azok, a 30 és 40 forint helyett.
A 30 és 40 forint helyett azokon a területeken, ahol az automata távhívás be van vezetve, ahol nincs bevezetve, ott 20 forinttal alacsonyabb.
Tervezik, hogy az európai távhívás díját is megemelik hány százalékkal?
Az Európába szóló nemzetközi beszélgetéseknek a díját átlagosan 50%-kal szeretnénk emelni.
Én úgy tudom, hogy a távbeszélő szolgáltatás eddig is a posta nyereséges üzletágai közé tartozott, akkor miért pont ennél emelik a díjakat, hogyha ez amúgy is nyereséget termelt?
A postának tényleg nyereséges szolgáltatása a távközlés. Kérdés az, hogy ebből a nyerességből, ami ma képződik, mire futja? Arra nem elég, hogy egy dinamikus fejlesztést hajtsunk végre. A jelenlegi színvonal tartásához feltétlenül elég lenne, de azt hiszem ezzel sem a közönség, sem a posta nincs megelégedve.
A tudósítói iroda 27 év után az Aranykéz utcai lakóház egyik emeleti lakásába költözött.
1961-ben volt Budapesten utoljára önálló szerkesztőség. Sajnos akkor az információk beszerzése állandó akadályokba ütközött, így kénytelenek voltunk bezárni az irodát.
De most visszatértek. Ez azt jelenti, hogy már másként ítélik meg a helyzetet?
Valóban. Sok minden megváltozott önöknél. Izgalmas ország lett Magyarország. Bizonyítja ezt, hogy jócskán megnőtt a világ érdeklődése önök iránt, és ami fontos, egy újságíró számára szabadon dolgozhat.
Melyek voltak a legfontosabb hírek, amelyeket elsőként küldött el a világba Budapestről?
Természetesen a tegnapi tüntetés, amelyet magam is végignéztem. Akkor a Nyilvánosság Klub megalakulásáról szóló hír. És ez az érdekes foci botrány, mert a világon mindenütt érdekli az embereket az, ami botrány.
Igazából még az ősz színpompás árnyalatait sem tudta palettájából kikeverni a természet, de ma reggelre már fehér ruhát öltöttek a fák a bükkfensíkon. Az éjjel 5-10 cm-es hó hullott. A szokatlanul korai tél valószínű csupán a természet játéka, de látványa október végén minden bizonnyal kuriózum.
Azt az adórendszer bevezetése után rögtön sejtettük, hogy többen jó üzletet látnak majd ebben. Ők sem titkolják, hogy ez volt az egyik ok. A másik viszont a kisvállalkozói lét féltése, amiért profiljuktól ennyire idegen területre merészkedtek.
Kis szövetkezetünk révén szó. Rosszul tudunk kérdezni a kialakulatlan gyakorlat miatt, és nagyon félünk attól, hogy az egzisztenciánk is rámehet, ha rosszul válaszoltunk a kérdésre. Ezért aztán egyszerre szeretnénk megtanulni azt, ami itt feladat, és egyszerre szeretnénk választ adni mindarra, amit mi már megtanultunk. Ez a törekvésünk.
Az adott tanácsadáshoz mennyi új embert kellett felvenni a szövetkezetbe?
Ez három fő, természetesen szétosztott tevékenységekre, pénzügyi területre, jogi, könyviteli, számviteli területre egyaránt, és körülbelül 20-25 főt szeretnénk bevonni, akik tanácsadóként és közreműködőként vesznek részt a tevékenységben.
Hogy erre mekkora szükség lesz, arról csak annyit. Előzetes becslések szerint jövő márciustól a vállalkozói körben több 10 000 adóvita, sőt peresügy is várható, amelyben, ha képviseleti joguk nem is lesz, az ezzel foglalkozó ügyvédeket és jogtanácsosokat fel tudják készíteni az érvelésre és a bizonyításra.
Őszintén mondom, ha a legtöbbet jelenti. Mert ez nem csak annyit jelent, hogy egy kitüntetés, hanem egy újabb kötelezettség, amelyet szeretnék még végrehajtani.
Ön, hogy megkapta ezt a kitüntetést, abban komoly része van az SOS gyermekfalunak, amely Kecskeméten fog létesülni. Milyen további elképzelései vannak a kapcsolat bővítésére?
Természetes dolog, hogy az aktivitásomat, amelyet eddig az SOS Kinderdorf Magyarországgal kapcsolatban csináltam, még újabb tervekkel, még újabb gondolattal és lehetőségekkel próbálom forszírozni, mert természetes dolog, hogy abban nem lehet maradni, hogy egy Kinderdorf megalakult, hanem annak tovább kell segíteni. És ez ügyben az egész családdal most próbálok újabb ideákat, újabb lehetőségeket találni.
Mivel tudná jellemezni a Wolf rendszer alapvető előnyeit?
Hát óriási előnye, hogy a nagy ács élő munkaigényt tulajdonképpen jelentős mértékben kiszűri. Nagyon kicsi a gyártási és szerelési idő, ahol szakmunkásokat kell foglalkoztatni. Óriási megtakarítást jelent energiában, durván 50 szelek fűtési energia megtakarítható ezzel a szisztémával.
Mennyibe kerül egy négyzetméter ilyen épület?
Mi szeretnénk egy olcsó ifjúsági házat kialakítani, aminek az ára várhatóan egy 12.000 forint körüli négyzetméter árat jelent, és az igényesebb házaink sem haladják meg a 16-17.000 forintot.
A 42 lakásos mintalakótelep Kaposváron épül majd meg, de a Pannonwolf Kft. Főterjeszkedési irányai között természetesen a legnagyobb piac Budapest is szerepel.
Nem elég pusztán a kapcsolatteremtési szándék, bár ez sem elhanyagolható. Most már a keleti partnerek műszaki felkészültségén kell nagyon sokat javítani. Ezzel egy időben a merev pénzügyi korlátok lazítására is szükség van. Ezek elengedhetetlen követelmények a tágabb nyitáshoz és a vegyes vállalati gyakorlathoz.
Nem titok, hogy a nyugati országok hazánkat elsősorban azért favorizálták eddig is, hogy rajtunk keresztül a KGST piacokra jobban bejuthassanak. De mit nyújtanak önök nekünk, hogy mi is hasznosabb piaci lehetőségekkel élhessünk?
Úgy gondolom, ha a magyarok valami különlegeset, egyedit, újat kitalálnak és azokat megvalósítják, nyitva áll az út a befogadásra. Mindenek előtt én az élelmiszeriparra gondolok. Ebben az ágazatban önök a világban méltó elismerést szereztek.
Az önök bankjának az első világháború óta kapcsolata van hazánkkal. Most milyenek a tapasztalatok?
Általában jó az együttműködés, bár bizonyos szolgáltatásokkal elégedetlenek vagyunk. A keleti országokkal való közös vállalkozás nálunk mind a mai napig külön szigetnek számított. De ez gyorsan változik. Január 1-től új törvények lépnek életbe, melyek segítik az e fajta vállalkozásokat.
Hát, ezt még nem tudtam megítélni, hogy jelentősebb, de egyet azonban biztos tudok, hogy sokkal több gonddal jár.
Átadja, és hogy mennyire vak a repülés, azt mi nem tudjuk megítélni.
Hát olyan remélem, hogy azért persze mindig csökkenni fog.
Íme az utolsó könyv, ami a 80-as évek elején jelent meg. Lassan a 90-es éveket fogjuk írni. Mi változott azóta?
Hát, ha most megkérnének, hogy a 80-as évek divatjáról írjak, akkor mindenképpen arról írnék, hogy divat lett a divat. A divat természetesen a videóklippekről, a képernyőről, a magazinokról bekerül a mindennapi életbe. és valójában mindenki igyekszik megformálni a maga képi látványát. Tulajdonképpen a divatban manapság egy képi szerepjátszásról is van szó. Mindenki a divat hatása alá kerül, még az is, aki tiltakozik ellene. Tulajdonképpen a személyiségnek is vajon a szerepe van a divat formálásban. Megvan az a lehetőség, hogy ki a karakterének megfelelően öltözködjék.
Hát kérem szépen, megnyugtatásul közlöm mindenkivel, nem lettem milliómos. Mint arra azok, akik a pénteki híradót látták, emlékezhetnek, a Közvéleménykutató Intézet szerint egyébként mintegy 5.480.000-en lehettek, szóval emlékezhetnek rá, hogy a focibotrány kapcsán beszélgettünk a Totó királlyal, Molnár Tiborral, akit úgy ismert meg az ország néhány évvel ezelőtt, mint a legbiztosabb kezű Totó mahinátort, aki ezért egyébként le is töltötte a törvényesen kiszabott börtön büntetését. A beszélgetés során kitöltött számomra egy kollektív szelvényt, amelynek az árát 2880 forintot, ott látszik a jobb könyökömnél, annak is rendje és módja szerint én be is fizettem. Kollégáimnak sem mutattam meg a csodatipposzlopot, emiatt persze számtalan haragosra tettem szert. És nem láthatták önök sem, kedves nézőink, és ezért ma már tulajdonképpen hálásak lehetnek nekem, hiszen így egy nagy rakás pénzt takarítottak meg. Ugyanis az 576 darab szelvénynek megfelelő tipsoron összesen 2 darab 10 találatos van. Ez persze legalább 70 forintot fog érni.
Munkatársak, tanítványok és barátok gyűltek össze a Baleseti Intézet könyvtárában megtartott köszöntőre. Munkatársak, akik kitüntetésnek érzik a lehetőséget, hogy együtt dolgozhatnak a magyar orvostudomány nagy egyéniségével. De vajon az ünnepelt, Maninger Jenő professzor úr, ő mire a legbüszkébb fél évszázados pályájából?
Két dologra. Az, hogy minden csábításnak, hogy más szakmára, lukratívabb szakmára is elme hettem volna, mégsem mentem el. Talán ez a dolog később hozta meg a gyümölcsét. A másik pedig az, hogy a legnehezebb időkben lettem vezető az intézetnek akkor, amikor kitelepítették, és még megértem azt, hogy az intézet újraépült, sokkal nagyobb lett, sokkal szebb lett, és el is indítottuk a munkát. Tulajdonképpen erre alapozva kell a következő generációnak még pontosabb, még alaposabb munkával törekedni arra, hogy a sérültek ellátása tovább javuljon.
Október 31-e, hóvége. Gondolom sokunk zsebében már csak apró. De a feltételezések helyett a tények. Ebben az évben, szeptember 30-áig 3,7 milliárd forinttal nőtt a lakossági betétállomány.
de tavaly hasonló időszakban 5 milliárddal, tavaly előtt 15 milliárddal. Vagyis, ahogyan a szaknyelv használja, a megtakarítási készség csökkent. A készség szó, ha a tényeket nézem, helyettesíthető a kényszer szóval. Tény, nőtt a betétállomány, de a hitelfelvételek még jobban. A lakossági tartozás, vagyis amit kölcsön kértünk, 299,6 milliárd forint volt szeptember végén. Amit befizettünk, amit betettünk a takarékba, 9 milliárddal kevesebb. De nem csak az OTP és a takarékpénztárok adnak ki többet, mint amennyit bevesznek. KSH adat 1987. Több a kiadás, mint a jövedelem a városi háztartások túlnyomó többségében. Vagyis nemhogy takarékoskodni nem vagyunk képesek, az átlagról van szó, hanem a spórolt pénzünket éljük fel. Vagy mégsem, egy másik 1987-es adat. Évi 1600 forint marad meg egy embernél, ami felett szabadon képes rendelkezni, amit arra költ, amire akar, például az OTP-be rakhatja. Évi 1600 forint havonta, alig több mint 100. Fizetés, jövedelem. A fiatal gimnáziumi tanárnő nettó bére 4640 forint. Még egy használt trabant is álom. A megélhetés a gond. Albérleti díja havi 2000 forint, másodmagával lakja a szobát. Igaz, ő kevesebbet keres az átlagnál. 1987-ben az aktív keresők bruttó jövedelme, a KSH munkatársától tudom, 6400 forint körül mozgott. És van, aki még, vagy aki már nem keres. Nem beszéltem a nyugdíjasokról, a fiatalkorúakról. Ők is takarékoskodnának. Végül még egy adatsor, ami a világtakarékossági napon is igazolja, egyre kevesebb a betétállomány. Csak a 14. kerületben januártól szeptember végéig a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest 66,5 millióval csökkent a kamatozó betétek összege.
Ez a gombnyomás lezár egy klasszikus, többé-kevésbé kézműiparos korszakot, és a szellemgyárak útján indítja a televízió készítést Magyarországon. A Thomson világcég szállította azt a szupersort, amely 20 másodperc alatt 300 alkatrészt tűz a szerelőlapra. Kázsmér János vezérigazgató munkatársaival együtt mutatja és magyarázza az avató főtitkár miniszterelnöknek. Azt, ami a gyáriaknak érdekes, hogy ugyanis egy nap helyett 5 órára csökken a készülék szerelési, születési ideje, és ebben az évben 100 000-et akarnak külföldön eladni, a régieket már csak kínlal keserben lehet, és ami bennünket, leendő vevőket érdekel. 160 000 tévé idehaza kerül a piacra az idén. A hiba lehetőség az 1/3-ára csökken. A kép szebb lesz, és akár 36 programra is behangolhatják a készüléket, amely hosszabb ideig él, és újabb elemek becsatolásával sztereóvá, teletexessé vagy műholdvetővé változtatható. S ami fontos, hogy ezeket a már megvásárolt otthon lévő készülékeknél is megcsinálhatják. Egyébként ma a jeles világcégeknél ilyen vagy hasonló sorokon születnek a televíziók. S hogy mennyire automatizált az új hazai gyártás, kérem, még a dobozt, a kávát is számítógép tervezi. Az ünnepi avatás gépsorzáró aktusa egy miniszterelnöki aláírás. Az első Thomson Videoton készülék képernyőjére. És délután is ünnepeltek jubileumot. A fehérvári sportcsarnokban a most 50 éves Videoton munkáját nagyra értékelve Grósz Károly rátért az aktuális politikai kérdésekre, és többek között ezeket mondotta.
Ma az országban divat a számlabegyújtás. Nem egyszer olyan számlákat is ki akarnak velünk fizettetni, amit mi soha el sem fogyasztottunk. Ma divat a fenyegetődés, olykor a zsarolás is. Szeretném itt önöknek világosan megmondani, hogy a kiegyenlítésre váló számlákat, amit mi fogyasztottunk, azt kifizetjük. Vagy kifizeti mindenki, egyenként is, aki elfogyasztotta. De sem vágyakat, alaptalan igényeket, és főleg nem a zsarolást és a fenyegetést nem tekintjük olyan kötelezettségnek, melyet teljesíteni fogunk.
Nézzék ezeket a megfakult képeket. Joguk van kissé kopottasnak lenni. 70 évesek már. Nézzék aztán ezt az arcot. Károlyi Mihály. Az a magyar államférfi, aki századunk első felében a magyar politika történetben a folyamatosságot jelképezi. Mert jelenléte, szelleme áthatja a honi történéseket. A 48-as pártól a Rajkperig. Nézzék az arcokat, a mozdulatokat. Ez az a korszak, amelyik új gyökerű politikusokat nevel ki. Például Kun Bélát, a leendő tanácsköztársasági népbiztost, aki szűk két évtizeddel később a Szovjetunióban lesz törvénysértés áldozata. Ez a korszak neveli ki Rákosi Mátyást is, egy másik népbiztost, aki szintén a Szovjetunióban hal meg, igaz, harmadszázaddal később, és nem törvénysértés áldozataként, és igencsak más erőjelű pályafutás után. Nézzék az arcokat! Ebben a korban születik a politikusok új nemzedéke. Azok, akik középkorúan végzik. A Rajk Lászlók, a Pálfi Györgyök születési ideje ez, és azoké, akik túlélik a magyarországi koncepciós perek hullámait, és még a 70-es, a 80-as években is magas közéleti funkciókat töltenek be. Nézzék-e 70 évvel ezelőtti arcokat. Ezek az emberek lelkesednek, reménykednek, mennek ki az utcára munkáshatalmat, demokráciát követelve. Nézzék ezeket az arcokat. Ekkor tájt kezdődött minden. Ezen a napon a katonák letépték a sapkájukról a király monogramját, és őszi rózsát tűztek a helyére. Ez a kor a táptalaja Magyarország jelenének. Egyszer ki kell nyílnia az összes archívum ajtajának, hogy ezeket a bizalomtól csillogó arcokat ne fedje el a mesterséges homály, ami 70 év alatt rakódott rájuk.